Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Változó korunk számos szerepzavart okoz. Egyszer falusi parókjámon bezörgetett valaki, és azt mondta, a plébánost keresi. Mondtam, az itt nincsen, de én vagyok a lelkész. Mire ő, maga az atyanő. Azután sokat nevettünk barátainkkal az atyanő, mint valami nemek fölötti szentember kifejezésén. Egy olyan házas pár fog beszélni, akik katolikus, református vegyes házasságban élnek. Talán mindennél hitelesebben tudnak beszélni arról, hogyan oldódnak fel a konfliktusok a házasságban.
A férfi és a nő különbsége a mindennapi életben is megvan. A férfi inkább a racionalitást hangsúlyozza, a nő pedig az emocionális oldalt. De ráció és emóció összeölelkezve tudják a nagy harmóniát létrehozni, mert külön a világ érzelmek nélkül csontváz szerkezetű lenne, száraz és fogyaszthatatlan. De csak az érzelmek elúsztatnának minket messze a valóságtól az irrealitásba. Mi az, ami megteremti az egészséget, a férfi és a nő egymást kiegészítő tökéletessége, ami harmóniát tud teremteni. Vagyis, hogy megvan például a családban is a szerepek szerinti olyan munkamegosztás, ami ősi, és nem mondjuk azt, hogy a patriarchális társadalom alakította ki azt, hogy a férfi szerep ez legyen, a női szerep az legyen, mert minden társadalomban az anya az, aki szül, a nőnek a nembeli lényegei, hogy mire van képessége, a befogadás, a türelmes kihordás, a fészeképítés, az otthon teremtés, az otthonon belül annak az atmoszférának a megteremtése, amiben mindenki jól érzi magát. Mi az, ami a biztonság falát megépíti? Itt jön a férfi funkció. Föntartani, védeni ezt a kis közösséget, biztosítani az életfeltételeit. A férfi expeditív, ki a világba, felfedezni, vállalkozni, újat teremteni. Miért? Hát nem ő nemzi a gyermeket, újat teremt.
Azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor a nők elkeserednek. Azért, mert ebben a világban kétfelől is támadás éri őket. Az egyik az, hogy ez nem érték. A társadalomban ma már szervesen nem épül bele az a feladat, ami a női. Míg régen nyilván egy paraszti világban ennek egy szerves funkciója volt. Másfelől viszont ott vannak a reklámok, hogy te legyél önmagad, az a valaki, aki megy és hódít. Tehát két oldalról is értéktelné válik az, amit a nő tesz.
Teljesen igaz. Akkor, amikor évtizedekkel ezelőtt az asszonyt a traktorra ültették, és azt kiírták jelszónak, hogy lánynak szülni dicsőség, hogy asszonynak szülni kötelség.
Vagy akkor, volt ilyen tábla.
Ilyen szlogen volt, igen. Ez a Ratkó korszaknak volt az egyik jelszó, a lánynak szülni dicsőség. Akkor, amikor a nőt betaszították egy olyan sorsba, hogy neked csak az a dolgot, hogy egy gyermeket világra hozz és felneveljed, akkor indult el egy olyan alattomos folyamat, ami értéktorzuláshoz vezetett. Egy kicsit előre kell menekülni ebben a nehéz helyzetben, hogy minden családóvó intézkedés, minden olyan, ami kormányzati, politikai elhatározás, amely a család szentségét és védelmét szolgálja, építi, mind ez ellen az értéktorzulás ellen fog hatni, mert miről van szó? Valóban igazad van, ha azt az asszonyt azáltal, hogy ő a generativitást szolgálja, hogy gyermek áldása van az életében, az, hogy együtt fölnevelik a férjével úgy a gyermeket, hogy ő azt a döntő funkciót biztosítja, ami az otthon szeretetteli biztonsága, ami a lelki egészség záloga. Ha ezt mi elismerjük, hogy 100%-os érték a női sorsban, akkor helyre áll ez az értéktorzulás. De közben azt mondják az álemancipáció hirdetői, hogy hát mi lesz velünk nőkkel akkor, amikor minket esetleg úgy értékel a társadalom, hogy te kiválsz-e és teszed-e azt, amit az a férfi. Hadd legyen az, hogy elismert női értékek, amit mi 100%-os értéknek tekintünk. Emellett is ettől függetlenül engedtessék meg, hogy aki akar, menjen el és dolgozzon annyi órában, ami neki ahhoz szükséges, hogy önmagát teljes értékű embernek érezze. De ne ez legyen az értékmérő, mert akkor férfi sorsba kényszerítjük, és férfi értékekkel mérjük, éljük, és tulajdonképpen ez a torzult és rosszul fölfogott emancipáció. Én teljes szívvel elismerem, hogy a férfi a teremtés koronája, ugye tudjuk, ki koronáz, a nő koronázza meg a férfit. De egy mosónő nem koronáz, csak egy királynő. Ha engem a párom, a királyi párom maga mellé választ királynőnek, akkor bizony ő az én szívem királya. Ha király és királynő együttesen tudnak ilyen módon kvázi az életen urrá lenni és uralkodni, akkor ez az igazi emancipáció. Legyen nő a nő, és férfi a férfi, és ember mint, mert az egyre kevesebb. Ugye József Attilai üzenet.
A világ is megváltozott.
Kimutatták azt, hogy a szervező szakmában, menedzser szakmában egészen különleges készségeink vannak, mert az érzelmi intelligenciánk és a szociális ügyességünk és a nyelvi készségünk egyszerűen a jobb agyféltekénk dominanciája miatt sokkal jobb, mint a férfiaknak, de én kérdezlek téged is, hogy te hogy vagy ezzel, mit tesz téged boldoggá? Nézd, én nagyon sok klienssel, pácienssel beszélek, akik összeomlott sorsúak, és sokan panaszolják, de hisz, ha lehetséges volna, hogy ne kelljen dolgoznom, én olyan boldogan tenném, mondjuk vállalnék így részidős munkát, vagy bedolgoznék, ha nem a forintokért kellene otthagyni a gyerekeket. Ez egy olyan felemelő dolog lenne. Például Hollandiában a sok gyermekes családok világában tapasztaltam azt személyesen, hogy akkora érték, és oly természetes, hogy amikor egy diplomás asszony, mondjuk az én pszichológus kollégám szül, azt mondja, nézd, hát én nekem most ez a fő feladatom. Én most pár évre kiszállok. Ez természetes nálunk. Engem attól elismernek, mint pszichológust, és vissza fogok kötődni. Nem dolgozik ugyan, de eljár a továbbképzésekre, és ezért képben marad. Nálunk állandóan azon sírnak a nők. Hát én most kiesem 2 évre, hát leírnak engem. Hát tönkre megyek, végem van. A szakma nem vesz már rólam tudomást, lemaradok. Mi az, amire azt mondjuk, hogy természetes, amit mindenki elfogad, mert látja, hogy ez az élet gyakorlat. Ez a normális, ez a természetes. Pár évig a gyermekeknek adjuk teljes lényünket, és ez annyira meghálálódik. Nézzünk körül, ebben a bizonytalan életben, ahol minden változik, és ahol nincsenek meg a biztonsági kordonok, a cölöpök, amihez tudom igazítani az életem. Nagyon sok ember szenved olyan stresszünetekben, és olyan bizonytalansági szövődményekben, ami például a depresszióban nyilvánul meg, és ha a korai életidőszakban ezt az alapvető biztonságot megadjuk, akkor még életföldrengések, krízisek idején is sokkal jobban tudunk egyensúlyozni. És ez nagyon nagy felelősség.
Ebben a tekintetben éppen a hit, ami nagyon sokat segíthet. Hát nem véletlenül sok ember jön, kér tanácsot, akik tört egzisztenciák, záthonyra futott az életük.
Ugye nagyon nehéz átmeneti korban élünk, mert nagyon sok helyen ezek a fundamentális gyökerek hiányoznak, és ezért legyünk mi is hitben gazdagok és bizakodók, hogy minden életszakaszban tudunk nyitni afelé, ha a lélekben még nincs meg ez a nyitás, hogy valaki megtalálja a teremtővel való kapcsolatot. Mindig tudunk újra kezdeni, és ha most van az a pillanat, amikor valahogy azt érzem, nagyon elszomorodott már az életem, menjünk befelé, ha akarunk egy változást. Tegyük fel önmagunknak a kérdést, mit nem tettem meg én? Egy Bálint Mihály nevű világhírűvé vált pszichiáter, pszichológus mondta azt, hogy az újrakezdés az egyben azt is jelenti, hogy egy picit az ember visszamegy, és az újrakezdésben benne van az, hogy én a másikat kérdezem, hogy vajon neked mire volna tőlem szükséged. Mit tehetek azért, hogy neked jobb legyen? Ez a keresztjéni, alapvető viszonyulás, ez egyben a pszichológia üzenetével teljesen azonos. Ha a másikra figyelve, őt kérdezzük, mert nagyon sokat újraépíthetünk a szavak által. Van-e még egy ölelő mozdulat, ami beszorult a karjainkba?
Kecskés Andrásné, Dobóvár Erzsébet vagyok, 62 éves kémia-fizika szakos tanár.
Én pedig a férje Kecskés András, magyar-francia szakos tanár.
A katolikus embernek tilos volt a másik felekezet templomába menni, 59-60-ban, köszönöm, a második Vatikán is jelent. Előtt ugye András gyarútlanul mondta, hogy hát akkor vasárnap menjünk el a Kálvin térre. És akkor én mondtam, hogy én nem. Na akkor azt hiszem 2 hét csendszünet volt, és hát András számára ez nyilván egy borzasztó fájdalmas dolog volt. Én örülöttem az engedelmesség és a szerelem szeretet között. Ebben a helyzetben jött az a lelki pásztori kérdés, És miért nem mehetnél el? Katolikus pap volt, gyontatom, lelkiatyám. És ezzel nagyon elcsodálkoztunk, és nagyon megkönnyebbültünk.
Úgy gondolom most már, hogy ha van egy konfliktus, akkor azt abban a pillanatban, abban a helyzetben nem lehet feloldani. A sötétben nem lehet a fekete macskát megtalálni, ilyen nincsen. Tehát amikor rám tör a sötétség, elönt valamilyen indulat, vagy valamit annyira szeretnék, akkor abban a helyzetben szerintem a konfliktus nem lehet megoldani. Tapasztalatok birtokában az ember vár, népi bölcsesség mondja, hogy 10-ig számol, konfliktust feloldani csak később lehet.
Hogy volt ez kezdetben?
Mindenki kardoskodott a maga igaza mellett, és győzködtük egymást. Mit képzelsz én rólam? A vita, a veszekedés, a magam igaza. Teljesen elmérgesíti az estét, akkor nagy keserűségben, akkor félrevonultunk, elhallgattunk, mert már nem volt mit mondani, és akkor eltelt egy-két óra, és akkor vagy én elsírtam magam, hogy lehetek ilyen, vagy András egyszerűen csak átölelt. Egyszerűen szétfoszlott. Hogy is lehetett ezen ilyen beleszállással harcolni? Az ember meghaj ezt, hogy én vagyok az igazság, és akkor fölrémlik az én életemben az 1525 igazság, amiért én harcba szálltam, akkor ugye elszégyellem magam.
Hogy volt ez? Tehát hogyan sikerült eljutni erre a bölcsebb álláspontra?
Ez nem egy törekvésnek az eredménye, ami sikerült. Ez egy ajándék. Ugye egy szoros függvénye az Istennel való kapcsolat alakulásának. Megtanultuk komolyan venni azt, amit addig csak ismertünk, meg elfogadtunk. Nem egy külső történet, ez egy belső történet. Ahol az embernek a fenne nagy egyénisége kezd sorvadni, és ezt ugyanakkor nem veszteségként éli meg, hanem kiteljesedésként. Mióta teljesen természetessé vált az, hogy Istenre figyelni, azóta ezek a dolgok ajándékként könnyebben megoldódnak. Sikerről szó sincs.
Valamelyik reggel ugye valami nagyon komoly semmiségen összekaptunk, de hát megszoktuk azt, hogy azért azzal indul a nap, hogy előveszük a mindennapi kenyeret és elolvasjuk az aznapi igét. Az ige úgy szólt, hogy azon egyszerűen el kellett nevetnünk, az volt a cigénk, semmi harag és kiabálás és veszekedés, ne adja el a szátokat. Biztos tudod idézni, hogy ez honnan való. Hát most mondd meg, két veszekedő ember ezt olvassa a Bibliában, mint abszolút, hát tudod, az Istennek azért 62 évem elég nagy idő ahhoz, hogy egy Isten munkálkodjon. Egyszerűen elnevettük magunkat, hogy na hát, küldött nekünk.
Dolgozni, Jézusról, hitről beszélni, együtt könnyebb. Most két házas pár fog beszámolni külföldi missziós útjukról. Először Jó Andrást és feleségét hallhatják, akik Indiában voltak. Majd Dawe Bulenzt és Csákány Tündét, akikkel Gál Ferenc beszélt Curaçao szigetén.
Jó András vagyok, most jöttünk haza Indiából 3 éves szolgálatunkról, ahol református egyház kiküldésében, feleségem pedig az evangélikus egyház kiküldésében egy dél-indiai iskolában dolgoztunk.
Jó Né Jutasi Angelika vagyok, és férjemmel együtt hittan tanítottunk mindketten, ezen kívül egy iskolának az igazgatójává is váltam az utolsó évben.
Ez egy ilyen 4 oldalú egyházi együttműködés volt. Az amerikai református egyház, Reformed Church in America támogatott minket, az ő ötletük volt ez az egész. Emellett a itthoni egyházainktól kaptunk támogatást, még az iskolától is kaptunk egy szerei fizetést. De amikor hazajöttünk időközben, és mondtuk, hogy iskolában tanítunk, hogy iskolában, az milyen misszió? És hát nincs nehezen mondtunk választ erre, de azt láttuk, hogy az egyházak ezt fontosnak tartják, hogy Indiát valahogy mégis elérjük, a világ egyház közös körforgásával együtt lehessünk. A másik dolog még, amit megtanultunk, hogy nem vagyunk mi egyáltalán szegények itt Magyarországon. Kapjuk a segélyeket, meg a külföldi segítséget mindenféle célokra, ami persze érthető, de sok indiai faluban olyan gyönyörű templomokat építenek önerőből.
Ez a déli része, ez eléggé keresztény.
Ez a keresztény többség, ez a törzsi eredetű falvakra vonatkozik, általában a hegyekbe, vagy eldugottabb részeken. Dél-Indiában azért a túlnyomó rész az hindu. Kerala állam, ami nevezett Tamás keresztjének korából, főleg katolikus, mégis azt lehet mondani, hogy India mondjuk 4%-a összesen keresztény.
Ez egy ateizmus?
Hindu családok teljesen elviágiasodtak, és annyira hinduk, mint mondjuk nálunk a úgynevezett keresztjének, akik. Mi gyerekeink között a nagy többség az ilyen világi hindu volt.
Megrázó élmény, amikor a keresztény templomba történő bomba merélet volt.
Volt többféle atrocitás, megverések volt ez az ausztrál misszionárius is, akit a fiával együtt megöltek. Nem lehet tagadni, hogy a keresztényeket főleg Észak-Indiában üldözik, és voltak olyan ismerőseink, akik pont az ilyen misszióval foglalkoztak, hogy olyan falvakba eljutni, ahol nehéz helyzet van, ahol tényleg a hindu fundamentalisták vannak uralmon.
A hindu vallás az emberek előtt az én eszembe, és korábban mindig a legbékésebb vallás volt.
Persze, ez a vallást mindig is lehetett, és fogják is az, amíg ember létezik, politikai célokra használni. Sajnos ez a mai egyre divatosabb hindu fundamentalizmus, ez egy politikai mozgalom. Jelenleg a muzulmánok ellen fordul, ennek az egyik oka pontosan ez a pakisztáni ellentét. És ez nem a hindu vallás lényege. Ugyanúgy, mint az iszlám szélsőségesek sem a Koránból tanulják, amit tanulnak, hanem egy-két elvetemült és nagyra vágyó vezető tanítását követik, ugyanígy a hinduizmusban is. Ettől egy békés vallás, sok hindu Jézust is tiszteli, mint urat, persze nem mint az egyetlen urat, csak mint az egyiket. De vannak olyanok, akik ebből politikai tőkét kovácsolnak, és úgy mutatnak az idegenekre, a más vallásokra, mint akik a szegénység okai. Azért az egyház is hibás ebben. Nagyon sokszor magával vitte a kulturális sallangokat, még a mi kis falunkban is elmentünk egy evangélikus templomba, ugyanazokat az evangélikus énekeket énekelték, mint itt. Palástban van a pap, az emberek öltönyt vesznek. Szomorú ezt látni, mert igazság szerint ez ugye elszakítja a régi kultúrájuktól. Lehet, hogy a földön kéne ülni, lehet, hogy mezitláb, lehet, hogy a szószéktől is el kellene tekinteni. Ezek mind lényegtelen dolgok. A lényeg az, hogy az ige szóljon, és elfogadhatóvá tegyük a kultúrát.
Ilyen ország, mint India, hogy tudott kitermelni magából egy Bombét? Tehát hogy történik ez, hogy az emberek elveszítik az eszüket? Csak így tudom mondani, és elmennek egy ilyen hatalmas városba, és tudják, hogy előbb-utóbb az esélyük csökken a megélhetés.
Minden faluban ezeket a nyugati üdítőket lehet kapni.
Van Coca-Cola, de nem lehet behűteni, mert hűtő és áram nincs a faluban.
Aki falun lakik, annak van megélhetés. Az indiai termőföld az nagyon gazdag, a monszun eső mindig jön, viszont sokak szeretnének a városban érvényesülni, és ez vezet ahhoz, hogy hatalmas nyomornegyedek, hogy Bombay lesz a világ legnagyobb városa, 18 millióra becsülik már most is a lakók számát. Aki a falakban lakik, ott is már lehet tévét nézni, és bizonyos választási kampányoknak az volt az egyik módszer, hogy tévé ajándékoztak a falvaknak, hogyha rájuk szavaznak. Látják, hogy mi van a világban, és vágyakozás van az emberek szívében, hogy minél több legyen nekik.
Ez az iskola, ez milyen típusú területen volt?
Fönt volt a hegyekben, ez Dél-Indiában, ami egyébként is sokkal gazdagabb. Például Madrasban nem nagyon vannak ilyen nyomornegyedek. Hatalmas forgalom van, autóbuszok, autók. Csak az egy nagy probléma, ott a hőség. De ahol mi voltunk, ott 2000 méter magasan a hegyekben, még ez se volt olyan nagy gond.
Vallásilag hogy nézett ki ez a település?
Eredetileg törzsi vallású, keresztényé vált, így Kodaikanál városa egy keresztény városnak mondható. Most már a városban nem csak keresztény templomok, nem csak muzulmán mecsetek vannak, hanem egyre több hindu templom is.
Milyen következménye van ennek?
Nagy zaj. Az az egyik legfőbb következménye, hogy mindenki a másikat próbálja túlharsogni, mivel Indiában ez egy kulturális vonás, hogy akinek van valamilyen ünnepe, akkor azt megpróbálja kihangosítani. Ezért a keresztények 6 órakor kezdik az éneklős misével, aztán bekapcsolódnak a muzulmánok, és ezért egy nagy vallási kavalkád az érezhető. Az emberek békességben élnek egymással, és valahogy úgy fogják fel a vallási különbséget, mint ahogy mi a felekezeti különbséget. Nagyon óvatosan kellett bánunk azzal a kérdéssel is, hogy a gyerekeinknek mennyire nyíltan beszélünk a kereszténységről. Ha egy gyerek a családjának elmeséli, hogy keresztény lett, akkor lehet, hogy annak az lesz a következménye, hogy a családjából kitagadják. Megtörténhet, hogy a gyermeket kiveszik az iskolából, mert az iskola térít, és ezt a szót pedig annyira nem szabadott kimondani, hogyha ez valahonnan kiderül, és valamelyik befolyásos szülő ezt nyilvánosságra teszi, akkor az iskolát be is zárhatják, és minket pedig kitoláncolhatnak az országból. Indiában a misszió nem engedélyezett. Ezt csak úgy lehet, hogy olyan szakemberek mennek ki Indiába, akik a helyi egyházakkal együtt tudnak működni, akik értik azt, hogy hogyan lehet nem megsérteni más emberek érzéseit.
Hogyan tovább itthon?
Még most tényleg az álláskeresés időszakában vagyunk, viszont egy valamit szeretnénk hirdetni. Szívesen elmegyünk gyülekezetekhez, ahol érdeklődnek, és beszámolunk munkánkról, annyi mindent tudnánk még mondani itt is. Nehéz abba hagyni. Vannak diaképeink, bármilyen egyéb módon is szívesen beszélünk.
Egy fiatal lelkész házas párral ülök most egy szubtropikus országban, Curaçao szigetén. 14 hónappal ezelőtt jöttek ide.
Már egy jó pár éve foglalkoztunk Curaçao szigetével. Egyébként nem egy szubtropikus sziget, hanem trópusi sziget teljes mértékben. Valóban jó meleg szokott lenni. Körülbelül 2 éve elment az előző lelkész. Felvették kapcsolatot mi velünk, hogy tudnánk-e jönni lelkészként Curaçao-ra. Aztán úgy döntöttük, hogy igen, szeretnénk ide jönni. És ezt nem bántuk meg. Amikor utoljára beszéltünk erről, akkor sok minden mindent még nem tudtunk, például azt, hogy a gyermekeink hogy fogják érezni magukat itt a szigeten, mert ugye magyar környezetben éltünk sok éven keresztül, és tudtuk, hogy az egész családnak lesz egy nyelv problémája. Azóta szerencsére mondhatjuk azt, hogy a gyermekeink nagyon jól érzik magukat az iskolában. Persze nem volt olyan egyszerű megszokni azt, hogy itt papiamento nyelv és holland nyelv van, aztán mégiscsak eléggé hamar megszokták. Az itteni egyháznak az lenne a legjobb, hogyha itteni emberek lennének lelkészek. De ilyen emberek nincsenek. Már nagy régóta mindig Hollandiából jöttek a lelkészek, ugye, mert ez hivatalosan ez a holland királyságnak a része. Van itt egy angol nyelvű gyülekezet is. Az máshonnan kapja a lelkészeket, például az Egyesült Államokból.
Református gyülekezetről van szó. Ez egy érdekes egység. A három gyülekezet valamiképpen összefügg.
A magyar hallgatóknak úgy neveztem az egyházat, hogy a református egyház, de valójában nem az, hanem Egyesült Protestáns Egyház, és ennek valóban három gyülekezete van itt a szigeten, Curaçao szigetén, és azt lehet mondani, hogy a két holland nyelvű gyülekezet inkább református jellegű, az angol nyelvű gyülekezet inkább metodista jellegű, de nagyon nagy megértéssel tudnak együttműködni, és minden protestáns ember részt vehet a gyülekezetnek az életében, anélkül, hogy mi különbséget tennénk.
A gyülekezetnek az összetétele milyen? Mert nagyon színes arcokat láttam, amikor itt ültem az istentiszteleten.
Az a jó, mert nagyon tragikus lenne, hogyha egy ilyen szigeten az ember csak fekete vagy csak fehér gyülekezetben szolgálna, akkor valami nem igazán jól működne, és azt lehet mondani, hogy nálunk a gyülekezetben ilyen megkülönböztetés nincsen. A gyülekezetünknek a többsége Surinámból származik, a 30-as, 40-es években ide költöztek dolgozni a Shell olajfinomítóba, és vannak az antilliai család a gyülekezetben, tehát mi sokféle családja és tagja van a gyülekezetnek.
Az antilliaiak, azt hiszem ők azok, akik az ide hurcolt rabszolgáknak a leszármazottai.
Az valóban így van. Ez sok antilliai jelenségnek a magyarázata is. Rabszolgatartóknak a leszármazottjai is élnek a szigeten, meg a rabszolgáknak a leszármazottjai is. Mostanában van egy olyan törekvés, hogy az antilliai emberek inkább azt szeretnék, hogyha a papiamento nyelv a hivatalos nyelve lenne a szigetnek, viszont nem biztos, hogy ezzel jót akarnak maguknak.
Az anyanyelvüket és nyilván az öntudatukat is erősítenék azzal, hogyha papiamento nyelv lenne teljesen a hivatalos nyelv. Ugyanakkor éppen ez okozna még több nehézséget. Nagyon más ez az ország, de az első pillanattól kezdve úgy éreztük, hogy mivel szívesen jöttünk, jól érezzük magunkat. Menet közben kiderül, hogy a meleg azért sok energiát is kiszív az emberből. Valóban ezen a tájon, az itteni klíma alatt ténylegesen kevesebbet lehet végezni a fizikai vagy szellemi munkában. A kertben dolgozó munkások, vagy akik a templomkertnél segítenek, délbe a fűre is lefekszenek, mert szükséges az az ebéd utáni fél óra pihenő ahhoz, hogy bírják a későbbiekben a munkát.
Új munkakörödben, ami most itt van, a gyermeknevelés és a háztartás ellátása, emellett azért adódik-e a gyülekezetben való bizonyos mértékű aktív részvétel?
Igen, nagyon jól esik azt látni, hogy ebben az egyházban nagyon jól szervezetten, felkészülten, céltudatosan fordulnak a szegények felé, illetve bármilyen kéréssel hozzájuk forduló felé. Az én kis láncszemem egy nagyon apró láncszem, de ez az érzés, hogy van kikkel összekapcsolódni, ez csodálatos, és hogy szervezetnek látom ezt a munkát, és hogy jó szívűen adakoznak az emberek. Fantasztikus volt átélni, hogy közös énekeink vannak, amiket magyarul énekelnek otthon, Hollandiában éneklik hollandul, itt mi hollandul is, angolul is, időnként papiamentóul is énekeljük ugyanazokkal a dallamokkal, ugyanazzal a lélekkel.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Az elmúlt héten találkoztam egy asszonnyal, akiből szinte dőlt a keserűség. Bármire tereltük a beszélgetést, mindenről valami rossz jutott az eszébe. Beteg volt, és reménytelen. Milyen sokan vannak így. egy haláleset, vagy műtétek sora, vagy valami más nyomorúság szinte lebéníthat minket, és önrontó körök indulhatnak el lelkünkben. Minden egyre sötétebb lesz. Már képtelenek vagyunk jót adni. Egy bajból sokszoros bánat lesz. Persze ez a leírás szépen hangzik, de mit tegyen az, aki valami feneketlen mélységben érzi magát? Lehet tenni valamit akkor, amikor úgy látjuk, még a nap sem süt a helyén. Most erre a kérdésre keressük a választ. Egyházunk kórház missziója szeretne segíteni a bajba jutottakon. Debrecenben járva nagyon szép példáját láthattam szolgálatuknak. Beszélgettem egy pszichiáter főorvossal, dr. Kis Sándor Árpáddal, majd egy beteggel, Pekárovics Zoltánnal, végül Gály Judit kórházlelkészt fogják hallani. Először tehát dr. Kis Sándor Árpádot hallják.
Alapvető emberi szükséglet, hogy beteg emberek lelkésszel kapcsolatba kerülhessenek, az nem működik jól, hogy a gyülekezeteknek a lelkészei keressék fel a kórházba a gyülekezeti tagokat, messze vannak a falvak. Másrészt egy csomó emberbe ébred szükséglet igény arra, hogy megjelenhessen bibliaórákon, istentiszteleteken. Azt gondolom, hogy nagyon gazdag programot nyújtanak itt.
És személyesen az orvoslásában mennyire fontos önnek azt, hogy hisz?
Olyankor, amikor az embereknek hitkérdéseik vannak, és összekapcsolódnak a lelki problémáik hitbeli kérdésekkel, olyankor nyilvánvaló, hogy ezzel lehet és tudok foglalkozni. Hát nyilván az életszemléletemben benne van, és az abban megjelenik. Csomó olyan történés van az életemben, amit én úgy értelmezek, hogy ez az Isten kegyelméből történt így, és nagyon pozitívan. Nem biztos, hogy én erről nagy nyilvánosság előtt tudok beszélni.
Családból hozta ezt egyébként? Tehát a hit az evidencia volt otthon?
Hoztam, mert lelkész családból származom, de háború utáni nagy ébredési mozgalomból jöttem. Onnan ered az akkori konferenciák idejéből.
A régi rendszerben, régi világban ez nem volt evidens, hogy egyáltalán van lélek.
Igen, hát akkor egy kicsit a hívő emberek egy része, hogy úgy mondjam, illegalitásba vonult, és akkor azért a kis közösségek működtek. Nem volt lehetősége az egyháznak felvállalni azt, hogy a hívő embereknek a lelki gondozását végezze. Maga a pszichiátria is inkább csak az organikus, tehát a szervi idegrendszer tudománya volt. Még abban az időben legtöbb helyen az ideggyógyászat meg az elmegyógyászat egybe működött.
Csak hogy ez mindig egy dilemma, mennyire hallunk, hogy mennyire csak a gyógyszerek felírása vagy az organikus problémák megoldása vezet előre, vagy pedig pontosan az a lelki vonulat, amiről mi tudnánk itt beszélni.
Igen, hát különösen a mélylélektani irányzatok illegalitásba éltek. A 70-es évek közepétől kezdett a pszichiátriába is megmozdulni egy kicsit a pszichológiai érteklődés. A súlyos pszichiátriai zavarokban ma nagyon komoly segítséget jelentenek a gyógyszerek. Azoknak az embereknek a számára is nagyon sokat jelenthet az, hogyha meg tudják beszélni, megpróbálják feldolgozni különböző élményeiket. Van valaki, akivel beszélhetnek erről. Ez azért ma már sokfelé elterjed. Gyógyszerrel sok mindent el lehet intézni. Tényleg lehet sok mindent elintézni. De hát nyilván nem mindent.
Hogy élik meg a kollégák? Hogy integrálódik a kórházban ez, hogy kórházi lelkiség van itt?
Nyilvánvalóan ez nagyon vegyes érzéseket kelt, mert vannak, akik nagyon távol állnak, vagy esetleg szemben állnak a lelkészi munkával, és én úgy tudom, hogy azért nem mindenhova egyformán sikerül eljuttatni ezt a munkát. De azt látom, hogy ma talán nem akadályozzák azok sem. Elfogadják, hogy ez nagyon sok embernek az igénye, és egyre gazdagodik. Ugye az elmúlt 10 évben megélhettük azt, hogy második lelkész is kerülhetett a kórházba, és most ami hát azért fontos, hogy főállású katolikus, tehát a görögkatolikus lelkész is került. Ugye eddig kintről látták el a nem reformátusokat. Nagyon sok alkalmat biztosítanak, és nagyon sok egyéni lelki gondozói munkát. Szóval nagyon sokan azzal kezdik a napot, hogy a 8:30-kor kezdődő istentiszteleten jelenjenek meg, és ez egy nagy dolog, hogy minden nap lehet reggeli áhítattal kezdeni.
Felséged engem megtartson, ez világ, hogy ne árthasson, és ne járjak az test kedvére, ha nem nézek szent törvényedre. És ahhoz szabjam éltemet, mely jellelhessen kedvedet, és használjak feleimnek, kik vélem téged féljenek.
6 éve történt egy nagyon súlyos depressziós, mert a rohamnak is mondta, hogy egy depressziós állapot volt, amikor bekerültem a pszichiátriára. Több alkalommal is rosszul lettem, és mindig vissza-vissza jöttem segítségért, és utána érintve éreztem magam, hogy én is segítsek másokon. Lehetőségem nyílt, hogy kántorkodjak. 6 éve itt szolgálom az orgona mellett, a hitet Judit mellett.
Hogyan ismerte meg, milyen tapasztalata van az itteni lelkészségről?
Amikor én megismertem, akkor éppen Széchenyi utcai imateremben kapott alkalmat, hogy ott beszámoljon, én meg szájtátva hallgattam, hogy lélekben lehet valaki ilyen kiteljesedett, ilyen örömteli, ilyen sugárzó. Én romokban hevertem, éppen lábadoztam, szóval rettenetes állapotban voltam. Előtte se voltam hitetlen, de ez a kisugárzás belőle állott, ez annyira megfogott, hogy csodálatos valakinek tartom.
Hogyan került depresszióba? Mi volt az, ami ennyire elkeserítette?
Akkor még nem volt válasz, de összeomlott hirtelen a családi életem, a vállalkozás, ilyen szép apránként egymás után, de sűrű egymás utánban. Úgyhogy én ott maradtam kenyér és kereset nélkül, család nélkül. A lényeg az, hogy minden nélkül ott maradtam. Azért nem lettem végül hajléktalan, mert volt nekem egy tanyám itt a Debrecen közeli erdőben, és azt nem sikerült a házasság alatt eladni. Tehát így maradt fedél a fejem fölött, viszont az egy komfort nélküli tanya volt. Ott 10 körömmel kellett kikaparni mindent, hogy legyen valami. Ott nem volt világítás, csak gyertya, ott nem volt víz, kútból kellett húzni, ha befagyott, akkor az se volt. Ilyen nem tudom hány századdal ezelőtti állapotokat kellett megélni, és nap mint nap ilyen rettenetes fizikai erőfeszítéssel kellett mindent megoldani. Hogyha mindent elmesélnék, nem innék el az emberek, hogy ilyen volt. Félelmetes. Azért is nem lázadozom ez ellen, hogy ez megtörtént, mert most így visszagondolva úgy éltem meg az egészet, hogy az ember mindenképpen meg tud élni. Hogyha megvan a hite, hogyha nem tántorodik meg, hogyha bízik abban, hogy amihez hozzáfog a Jóisten segítségével, az sikerül, ellopták a fűrészemet. Akkor is kellett fát vágni. Én ezt 4 évig csináltam. Szinte fél évenként kirabolták azt a tanyát, és kisöpörték. Maradt 3 alumínium kanalam, meg egy ilyen ételhordós edényem, és akkor abba kellett legybötölni. Tényleg eszméletlen, hogy ilyen állapotok voltak. De megtanultam, hogy a jéghátán mindenhol meg lehet élni.
Hogy sikerült aztán ebből kilábolni?
Nekem rengeteget segített az itteni lelki szolgálat, a gyülekezeti tagok, fele barátok. Lehet, hogy furcsán hangzik a mostani füleknek, de tényleg fele barátság ez. Szépen fokozatosan az embernek megerősödik a lelke, hogyha szétnéz a környezetébe, látja, hogy ő is jó szívvel van hozzám, ő rá is lehet számítani, akkor már könnyebb. Másiknak el lehet panaszkodni. Nagyon fontos dolog, hogy legyen valaki, akinek el lehet mondani valamit. Mert ha nincs, az a örökké teljesen egyedül lenni, az képtelenség. Az ember nem úgy van kitalálva. Én elég zárkózott voltam világon való életemben. Nagy kaland, hát én remekül el leszek egyedül. Igen, jó néhány hónapig ez ment, de utána nagyon nem ment már. És utána ordított minden idegszálam azért, hogy legyen valaki, hogy nem bánom, én ordibáljunk egymással, vagy valami. De nem volt senki, ott az erdő közepén nem volt senki. Az embertársas lényt tudomásul kell venni, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy jóba kell lenni a többiekkel.
Végül hogy került ide be a kórházba?
Amikor rosszul éreztem magam, akkor szépen összepakoltam és beballagtam. Az erdőn keresztül jó néhány kilométert kellett a buszvégállom másik gyalogolni, akkor szépen bebuszoztam és jelentkeztem, hogy rettenetesen érzem magam és segítségre van szükségem. És akkor itt ki kellett pakolni, tehát kellett mondani, hogy mi az, ami szerintem rettenetes, hogy állandóan fóbiák gyötörnek, hogy félek mindenre szüléstől. Soha nem tudom, hogy mire megyek haza, föl van törve a ház, vagy nincs föl törve, maradt valami, nem maradt, vagy kezdeni előről. Kezdetben kaptam 11.500, azaz 11.500 forint rokkantsági nyugdíjat.
Járadékot gondolom?
Nem, ez rokkantsági nyugdíj volt, csak mivel a vállalkozás így megbukott, és nem volt hosszú éveken keresztül befizetve a nyugdíjjárulék, ezért hiába volt nekem ledolgozva 28 éven. Ki kellett pótolni, hogy a minimumot megkapjam. Hát ez az éhenhaláshoz rengeteg volt, de megélni belőle abszolút nem lehetett. Akkor szépen emelték apránként, és most már eljutottam odáig, hogy 22.000 forint nyugdíjam van, és most már könnyedén vagyok ahhoz képest.
De ténylegesen hogyan segítenek? Miből tud megélni?
Ezek alatt az évek alatt meg kellett tanulnom, hogy rengeteg mindenhez érteni. Mit lehet kertészkedni, mit lehet begyűjteni kint, komolyan kint az erdőben. Hogyha éppen gomba szezon volt, akkor gombát ettem, és akkor vittem a piacra eladni őzlepgombát. Szedtem vadsóskát, és akkor abból főztem sóskaszószt kruplipürével. És akkor nekem csak alapanyagokat kellett venni, ezekből lehetett varázsolni. Részben rengeteg mindent lehet csinálni, nokedlitől kezdve palacsintáig, minden, csak legyen hozzá valami, hol tejpől, hol lekvár. Hát, úgyhogy rákényszerültem, hogy kivigyeskedjem. És a mai napig is így van, hogy megkapom a nyugdíjat, akkor az az első, hogy a alapanyagokat megveszem, mert tudom, hogy hol lehet nagyon olcsón száraz tésztát venni, hol érdemesebb lisztet venni, szép apránként hazaviszem, akkor szrapacskát csinálok. Megreszelem a krumplit, liszttel összegyúrom, igen, és akkor mint a nokedlit kiszakadtom, kis szalonnát pirítani rá, és az ember fülekét felé áll, úgy jól lehet, ha tőle rakni.
Itt a kápolnában található egy kép, amelyet úgy hallottam, hogy ön rajzolt.
Igen, tehát reklámgrafikus voltam. Amikor lerobbantam, akkor az égvilágon semmi ez nem volt kezdben. A nap se a helyén sütött. Romokba hevert a lelkem, és eszembe nem jutott ceruzát vagy tollat a kezembe fogni. Aztán ahogy szépen erősödöttem meg, gömbölyödött a lelkem, akkor tért vissza ez a készség is, és akkor elkezdtem pirkálgatni. És akkor Bibliából történetek, ami éppen eszembe jutott. Először József története, aztán Lót, aztán Jób. Végül, amikor már ezek készen voltak, és visszalapozgattam, akkor valahol mindig visszaköszöntek ezek a képek, egy-egy mozzanata az én sorsomnak. Amikor ez történt velem, akkor én úgy jártam, mint Jób, amikor ez történt velem, akkor szinte olyan helyzetben voltam, mint József annak idején. Aztán most van készülőben egy Jónás.
És hogy született ez a kereszt?
Egy ige szakasz, hogy az élő víz forrása Krisztus. A samáriai asszony, akitől vizet kér Krisztus a forrásnál. De nincs merőedénye. Először fölhánytorgatja az asszony neki, hogy lehet, hogy te zsidó létedre tőlem, szamaritánustól kérsz vizet. Krisztus pedig egyre másra mondja ennek az asszonynak a történetét. Szinte átlát rajta, és akkor rohan haza, hogy hoz egy merítő edényt, és a faluba elkiabálja, hogy itt a messiás, itt ül, és mindent elmondott rólam, pedig semmit nem beszéltem neki, na így. És akkor hát adva van a szimbólum, a kereszt mindig Krisztusnak a kínhalálát jelöli, őt magát nem kellett megeleveníteni, az asszony pedig most jön az életadó vízért, egy egész korsóval való vinne, most már csak simogatni vagy megfogni tudja a keresztet.
Itt vagyok, a Kenézi Gyula Kórháznak egyik református lelkésze. Debrecenben 10 évvel ezelőtt kezdtem a szolgálatom itt a kórházban, és ez alatt a 10 év alatt nagyon sokféle szakasza volt a személyes lelkészi identitásomnak is, és a szolgálat megélésének a kórházon belül. Az első években el kellett fogadtatni, hogy igen, van helye egy lelkésznek a betegágy mellett. Aztán jött egy időszak, amikor arról kellett meggyőzni szinte betegeket, egészségügyi személyzetet, hogy a lelki gondozás az nem csak egy vallásos segítségnyújtás, hanem bármilyen felekezetre, hitre való tekintet nélkül bárki mellett lehet segíteni. Egyszerűen azzal, hogy a teljes emberre nézve mellé állni. És most az utóbbi időben érzem újra, hogy a hit szerepe újra felerősödik, Természetesen ezek csak hangsúlyeltolódások. Van egy új munkatársunk, egy görögkatolikus lelkész, aki a papi hivatást nagyon megjeleníti közöttünk, és ekkor tudatosult az ő megjelenésével közös szolgálatunkkal, hogy mennyire lelkigondozókká igyekeztünk válni. Talán azért is, mert szerettük volna meggyőzni erről a munkatársainkat, hogy szükség van a lelkigondozásra, a lelkészi lelkigondozásra.
Azért érdekes a kórház lelkészség, mert itt a test és a lelki bajok együtt jelennek meg. Az emberek hajlamosak arra, hogy ketté válasszák az életet. Van a lelkünk, azt a templomban intézzük el, és van a testünk.
Sőt, tulajdonképpen egy hármasság is rejlik. A testlélek egységére azért az utóbbi időben odafigyelnek, de a lélek kimondottan a pszichét jelenti, aminek a vallásos működés egy része. Valóban szétszakadt, és sokszor a lelki gyógyítást így várják pszichológusoktól, pszichiáterektől, és ebben még mindig nem kap helyet a lelkész, mert van egy olyan spirituális részünk is a nagy egységben, hiszen nem lehet ezeket szétválasztani, ahol valóban az Istenhez való tartozás, az Isten által nyújtott értékrendek, mindaz, amit az a gyökér ad, ami a belevaló kapcsolatunkban rejlik, ezt a területet járja át teljesen, és ez tör be a lélek megnyilvánulásaiba, és hiszem, hogy hatással van a test folyamataira is.
Ez a gyakorlati munkában azt jelenti, hogyha egy beteg ágynál meg kell állni, akkor gondolom nem csak lelki dolgokról van szó.
Nem, természetesen mindig azzal kezdődik, ki is ő, és hogy került a kórházba, hogy merre folytatódik, milyen irányba megy tovább a beszélgetés, ez a betegtől függ. Hiszen ha beteg a test, akkor az egész ember beteg, akkor minden beteg. És ha valakinek fájdalma van, akkor nem érdekli. A legszebb szó sem, akkor az érdekli, hogy valaki enyhítse a fájdalmát. Ugyanakkor lehet, hogy a teste rendben van, éppen semmi fájdalmat nem érez, vagy a gyógyszerek hatására már elcsendesedett, de a lelke nagyon háborog, és akkor beszélni akar a félelmeiről, a kétségbeeséséről, és még mindig nem a hitéről, csak azokról a pszichés folyamatokról. És vannak olyanok is, akik átélik azt, hogy eljutottam a határaimig, szükségem van arra valakire, aki a határaimon túlmutat. Jöjjön és imádkozzon, olvasson valamit a Szentírásból, hogy merre fejlődik egy kapcsolat, ezt előre soha nem lehet tudni. De hiszem, hogy az Isten szeretete attól elkezdve megjelenik, hogy odalép valaki a másik emberhez. Akár lelkészként, akár nem lelkészként.
Itt az előbb elhangzott Pekánói Zoltánnak, hogy rá nagyon nagy hatással volt az a lelkész, aki erőt adott. És nem lehet mindig könnyű találkozni azon, hogy mély pont van, szavak, kritikák, miért engedte az Isten.
Amikor én már kórházi szolgálatra készültem még egyetemi hallgatóként, és az egyik professzorom megtudta, hogy kórházba készülök, akkor az életemnek egy nagyon nehéz időszakát éltem át. Tudom, hogy nagyon sokszor látott sírva, nagyon sokszor látott elkeseredve. És amikor megkérdezte, hogy és maga hová készül a végzés után, és mondtam, hogy kórházba, akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ezzel az ábrázattal hát jobban el fognak keseredni a betegek. Nagyon fölháborított, nagyon dühös voltam rá, de sokszor eszembe jut, amikor belépek a kórházba, hogy a saját terheimet nem hozhatom. Azt igenis kívül kell hagyni, és olyan jó átélni azt, hogy lehet, hogy egy kis erőltetett mosolyjal indul, és egy idő után ez már nem erőltetett. Jó mosolyogba lépni a beteg emberek közé, mert egy olyan erőforrásunk van, aki a legreménytelenebb helyzetben is áttöri a felhőket, és igenis sugarat hoz. A másik része valóban nagyon nehéz, hiszen a kórházban rengeteg hívő, hitetlen, csalódott emberrel találkozok. Ráadásul pont azzal a generációval, akik most már 50 évesen, 60 évesen bekerülnek sokféle problémával, és esetleg az ő életükből kimaradt a hitoktatás, kimaradtak olyan egyházi élmények, amik kapaszkodót jelentenének, de maradtak lelkész képek, maradt az egyház sebeinek a megtapasztalása. Bizony nagyon sokszor elhangzik, hogy köszönöm szépen, hagyjon engem békén. A papok már itt is, és olyankor meg lehet vallani, hogy igen, a papok is emberek, igen, az egyházban is nagyon sok minden emberi, de hiszem, hogy az emberen túlmutató szeretetével jöttem. Természetesen, ha valaki elzárkózik, akkor ott soha nem lehet ezt erőltetni. Örök kérdés, miért én, miért most, miért így, pedig én sokkal jobb vagyok, másabb vagyok. Azt gondolom, hogy ez egyrészt természetes, hogy fölmerül az emberben ez a kérdés, hiszen mindennek keresi az értelmét. Mi a betegségem értelme? Van egyáltalán értelme, hogy szenvedek? Ez bennünk van ösztönösen minden emberben, és ha már nem találom a közvetlen okát, akkor egy magasabb hatalomhoz kell fordulni, hogy ugyan mondja már meg ő, hogy miért. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és nagyon örülök, hogy föltette, de nem biztos, hogy tőlem kell megkérdeznie, hiszem, hogy megkérdezhetjük együtt az Úrtól. Lehet, hogy kap rá közvetlen választ, és lehet, hogy nem, de aki nagyon kérdezi az Urat, választ kap. Nem biztos, hogy olyat, és akkor, amilyet ő vár, de kap választ, mert Isten szól hozzánk, Isten üzen számunkra, Isten beszélni akar velünk. Akiben ez a nyitottság ott van, hogy én tudni akarom a te szavad, hallani akarom a te szavad, az meg fogja hallani az Isten szavát.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.